Ez a prédikáció meg lett tartva 1975. november 5-én. Isten megbízásából ígét hirdet Frank testvér. Isten nagy dolgokat tett mindannyiunkon. Olyan csodálatos módon megsegített minket, hogy nem marad más hátra, mint őt dicsőíteni és magasztalni. Számos imakéréseink vannak előttünk, aztán vannak feltett kérdések, és vannak üdvözleteink is. Először is szeretném mindannyiunknak átadni azt az örömteli hírt, hogy az orosz adások nagyon jól hallhatóak Oroszországban. Mindannyian aggódtunk az idő miatt, és Fleck testvérnő, akit mindannyian ismerünk, Siegfried édesanyja, írt nekünk egy oroszországi látogatásról, és beszámolt arról, hogy milyen jól hallhatók az adások ott. Szóval nagyon örülünk ennek, és hálásak vagyunk Istennek a lehetőségekért, amelyekkel kegyelemből megajándékozott minket. Különösen hálásak vagyunk szeretett Schmidt testvérünkért. Dicsőség és hála legyen az Úrnak. Brenham testvér azt mondja, hogy jobb egy csokor virágot adni valakinek élete folyamán, mint egy egész koszorút a temetésén. Ha ezt időben elosztjuk, akkor az évek során néhány csokor virágot is ki tudunk osztani. Legyen, hogy Isten a segítségünkre legyen abban, hogy nyitott szívvel szeressünk, becsüljünk, tiszteljük és ismerjük el egymást abban a munkában, szolgálatban, feladatban, amelyet az Úr mindenkinek ad. Nekem személy szerint egyáltalán nem okoz nehézséget. Örülni tudnék mindenkinek, ha az Úr egyen-egyenként kiemelni az összes testvéreimet, hogy csak testvérnők maradjanak, és mindannyiukat megbízná, akkor is nagyon örülnék neki. Mert tudnám, hogy ez sok mindent hozhatna Isten országában, kiváltana sok mindent és sok áldást terjesztene. És ismeritek azt a mondásomat, hogy aki azt akarja, hogy Isten megáldja őt, az örüljön azoknak, akiket Isten már is megáldott. És akkor eljön az idő, hogy mi is meg legyünk áldva. És így örülünk mindennek, ami kegyelemből történik. Olyan sok közben járás van itt, azt hiszem a legutóbbi rádióműsorok kifejezetten ezzel a területtel foglalkoztak. És nagyon-nagyon nagy a szükséghelyzet az emberek között, nagyobb a szükség, mint ahogyan azt néha látjuk, vagy halljuk a saját családainkban, vagy az ismerőseink között. És az emberek bíznak abban, hogy mi itt ezen a helyen imádkozunk, és hogy Isten meghallgatja az imádságukat. Hadd álljunk fel és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, közösen járulunk a te szent színed elé, ó Istenem. Te már sokakat meghallgattál, és továbbra is meg fogsz hallgatni. És nem csak a hangokat emeljük fel, hanem szívünk mélyéből felkiáltunk te hozzád. Te ismered az embereket, mindazokat, akiknek nincs módjukban a gyülekezet véneit hívni, vagy egy testvér, vagy valaki mást, akik szétszúrtan élnek, ahol senki sem érti meg őket, nincs kihez fordulniuk. Ezek az emberek te nálad keresik a segítségüket. Ó, mennyei Istenem, légy te most közel hozzájuk, hadd érezzék meg ők is, hogy imádkozunk értük. Fordítsd meg sors helyzetüket, ó Istenem, szabadítsd fel őket, mentsd meg őket, gyógyítsd meg őket, és tárd fel a te dicsőséges neved erejét. Köszönjük neked, ó Istenem, hogy te meg fogod tenni a Jézus nevében. Amen. Van itt ma néhány nagyon rövid kérdésünk, és utána még egy kicsit elmélyedünk az ígében is. Azután üdvözleteket kaptunk itt Magyarországról, azoktól a testvérektől és testvérnőktől, akik különösen meglettek áldva az idő alatt, amíg ott voltunk. És ezek a testvérek írnak arról, hogy mit tapasztaltak ott, és kérnek bennünket, hogy imádkozzunk értük, és kívánják mindannyiunknak Isten áldását. Azt hiszem, az a testvérnő volt az, aki a Szent Szellem működése alatt olyan módon beszélt és tolmácsolt nyelveken, ahogyan ritkán lehet hallani. Annyira erőteljes volt, amint megragadta őt Isten szelleme, hogy azt gondoltam magamban, hogy még az ott álló szeretet nélküli székeket is meg kellene ragadnia az, ami ott történik. Nagyon hosszú volt, és azt hiszem, ami természetünkhöz képest szokatlan is volt. Amennyire emlékszem, mindig úgy volt, hogy mindig egy mondat nyelveken lett mondva, aztán a magyarázat magyarul, aztán megint nyelveken, és megint magyarul. És ez eléggé, igen, talán néhány percig tartott, nem tudom. Maga a profécia pontosan egy Dina 4-es lap írógéppel teleírva. Ami engem itt igazán lenyűgöz, hogy ebben a beszédben már előre meg lett jövendőlve az ottani munka kialakulása és menete ott Magyarországon. És akkor itt valami érintett engem, és nem értettem, le lett fordítva. Az lett mondva, hogy elindítom a munkámat a ti szívetekben. Meg fogjátok látni az én dicsőségemet, de ezen az úton kell járnotok, ahogy az én szellemem vezet benneteket, és neked, Frank gyermekem, ezt mondom. Ez nagyon különösen hangzott. Itt az lett még mondva, hogy továbbra is megerősítelek téged a te szolgálatodban, és a pokol kapui nem fognak győzedelmeskedni, és az ellenség munkáját körülötted kinyújtott karral meg fogom semmisíteni. Tűzoszloppal foglak körülvenni téged, és hirdest az én ígémet, mert az én ígémet a te szádban adtam. Soha ne ijedj meg az emberektől, mert az én hatalmam te fölötted erőteljes. Néha egészen egyszerű, de ez egy olyan ige, amit valamikor Ézsaiás prófétából kaptam egy sötét órában, és a megfogalmazás majdnem ugyanaz. Nem értettünk meg semmit abból, ami elhangzott, de annyit tudtunk, hogy Isten szelleme nagyon erőteljes módon tevékenykedett, munkálkodott, és hogy ez a testvérnő különösen tehetséges volt, és most is az, és látott is néhány dolgot, és messze van a többi testvértől, akik talán nem látják és nem ismerik fel a vezető szerepet játszó vezetőket vagy testvéreket. De Isten megajándékozza kegyelemmel az ő népe maradékát. Valószínűleg ebben a kontextusban kapcsolódik a kérdés azokhoz a dolgokhoz, amelyek az elmúlt hetekben történtek itt ezen a helyen, ha jól értettem. A kérdések összessége, illetve az itt lévő két kérdés, ami majdnem úgy szintén háromnegyed A4-es lapot tesz ki, ebben a mondatban foglalható lenne, foglalható össze. Van, aki azt kérdezi, hogy Isten országában senki sem tehet-e még semmit, amíg az ennek megfelelő ki nem nyilatkozik. Vajon ez a helyzet? Nem, ez nem így van. Ha ez lenne a helyzet, akkor mindenki leülhetne, és szinte semmi sem történne Isten országában. És ez nem helyes. Ennél fogva arra gondolok, amit Branham testvér mondott. Ő arra várt, hogy kapjon Istentől egy új utasítást, és azt mondta, Uram, visszatérek, visszamegyek, hogy végezzem az evangelizációs szolgálatot, addig, amíg adsz nekem egy utasítást, addig ezt fogom tenni. Nem mindig úgy van, hogy én tudom, hogy az íge hirdetés ennek megfelelő volt, és ennek nagyon konkrét jelentés tartalma volt. De ez nem azt jelenti, hogy most minden embert ki kellene vonni a forgalomból. Ez nem lenne helyes. Ha valami olyasmi történik, ami nem Isten akarata szerint történik, akkor ő tudatni fogja velünk. Nem kell mindig úgy legyen, és tudom, és még egyszer mondom, hogy ez itt talán kereszteződik, de amikor azt mondtuk, vagy hirdettük, hogy az Úr most az utolsó napokban közvetlen utasításokat és megbízásokat fog adni, akkor itt senki sem mondta azt, hogy addig mindenki tegye ölbe a kezét, vagy elhangzott-e valamikor. Én nem tudom, hogy mondtam volna, hogy valaki mégis ezt hallotta, azt nem tudom. Én nem mondtam, és nem is gondoltam rá. Éppen ellenkezőleg mondja Rusz testvér, és ez az én őszinte meggyőződésem. Ha megmondanám nektek, hogy mennyi helyen, hány nyelvre és dialektusra történik a fordítás mindenütt, ez mesés, és ez ennek folytatódnia is kell. Én nagyon örültem, hogy Leitermann testvér időt szakított magának a fordításra és a kiadásra. És azt szeretném mondani neki, hogy minden percét használja fel éjjel-nappal arra, hogy továbbadja a nyelvén élő embereknek azt a drága javakat, amit itt kaptunk az íge kinyilatkoztatása által itt ezen a helyen. Hogy ez nyomtatásban vagy hangszallagokon történik-e, az egyáltalán nem számít. A lehetőségektől függően és bárhogyan is adódik. De van egy íge a prófétában, Ámosz prófétánál, ha jól tudom, a harmadik fejezetben, abban a szöveg összefüggésben, ahol az áll írva, hogy az Úr szólt, kinek ne kellene prófétaként fellépnie. Ha az Úr szólt, akkor a mi feladatunk az, hogy továbbadjuk ezeket a dolgokat. Ha mindenki az Istentől kapott közvetlen megbízásra várna, mi történne időközben? Nem. Sem az itt adott ígehirdetést, sem az Úr beszédét, amely által az egyes testvérek szolgálatra vannak kijelölve, mindezt nem szabad így értelmezni. És szeretném feltenni nektek a kérdést, hogy az itt név szerint említett két testvér nem állt-e már évről évre a fronton, és nem vettek-e részt a szolgálatban az Úr gyülekezetében, nem olvasták-e előzetesen Isten ígéjét, nem osztoztak-e meg abban, ami mindannyiunknak közös? Természetesen, hogy igen. És így megtörténhet, hogy még egy testvér is, aki Isten országában tevékenykedik, különösen megbízatás nélkül, de Isten látja a hűséget és megjutalmazza azt. Mit gondoltok? Az anyák közül mennyien hordozzák a drága ígét, és elmondják másoknak, és hajlandóak tanúságot tenni róla. Vajon van-e egy különleges megbízatásuk erre? Meg tudjátok-e mondani nekem, hogy a kútnál lévő asszonynak volt egy különleges megbízatása, amikor elment Samária városába, és azt mondta az embereknek, mind, figyeljetek, most el kell jönnötök, mert én találkoztam azzal, akiről Mózes és a proféták profétáltak. Vajon nem ő a Mesiás? Jöhetek és győződjetek meg magatok róla. Nekem mindent elmondott, és ha eljöttök, nektek is mindent elmondhat. És ezzel már is tanúbizonyságot tett. Senki sem mondta, hogy helytelenül cselekedett volna. És elolvassuk a Szentírást, láthatjuk, hogy mindazok, akiknek Isten megbocsájtott, akiket megáldott, az Úr, azok tanúságot tettek, akár nők voltak, akár férfiak, akár öregek, akár fiatalok. Ők beszámoltak mind arról, hogy mit tett életükben az Úr Jézus. És még azt is meg tudnám mutatni nektek, hogy hol bízott meg az Úr Jézus testvérnőket. Olvastátok-e már ezt a Bibliában? Ki közületek tudja, hogy az Úr Jézus testvérnőket is megbízott? Láthatom a kezeteket? Igen, természetesen. Azt mondta Máriának, hogy menj el és mondd meg a tanítványaimnak, hogy én feltámadtam. Nos, nem azt az utasítást adta neki, hogy menjen a szószékre, hanem azt, hogy tegyen tanúságot arról, amit látott és amit hallott. És ezt mindenki megteheti. És testvérek, akik feláldozzák magukat, az idejüket, a pénzüket, és mindent, amit csak lehet Isten országáért, mi nem akarunk mást biztosítani nekik, mint imáink támogatását, hogy tudják, velük vagyunk, és mögöttük állunk. Természetesen elő fog fordulni, hogy a munka kezdetén itt-ott hiba is történik. Veletek még nem történt ilyen? Vajon ilyen esetben mindent fel kell adni? Hiszen az nem lehetséges. Az ember tanul a hibáiból, aztán tovább megy. Leiterman testvér, ha csak Isten az Úr, nem mutat és nem nyilatkoztat ki valami mást, és nem szól itt, akkor Isten teljes szív, akkor teljes szívünkből kívánjuk neked Isten áldását a feladathoz, ami a szívedre lett helyezve, hogy fordíts néped számára, és hogy megoszd velük azt, ami mindannyiunk számára értékes lett. Ugyanígy gondolunk most cseh testvéreinkre is, lengyel testvéreinkre, orosz testvéreinkre, mindannyiunkra. És nem csak most ismertetjük veletek először, de itt folyamatosan fordítva van, akár oroszra, akár lengyelre, és mindez rövid idő belül meg lesz írva, és ki lesz adva, és át lesz adva a népnek. Tehát történnek bizonyos dolgok, és a testvérnők is részt vesznek az itteni fordítási munkában, és ezért nagyon hálásak vagyunk, vagy meg tudjátok ti tenni, mint férfi testvérek. Adjatok magatoknak teret. Csak annyit kell tennetek, hogy jelentkezzetek, és akkor mindannyian lefordíthatjátok oroszra, lengyelre, fordíthattok és írhattok. És ha nem vagytok képesek megtenni, akkor adjatok hálát az Úrnak, hogy vannak olyan testvérnők, akik képesek rá. Isten mindent elrendezett, ő tudja, hogy mi mire jó, és miért történik. Mélyen hálásak vagyunk az Úrnak mindenért. És ebben az összefüggésben mindannyian, és ha teljesen őszinték vagyunk ma este, senki másnak nem szabad tudnia róla. Ez olyan szépen hadd maradjon közöttünk és mindannyiunk között. Hányan éreztek valami furcsaságot, amikor a proféciában meg lett említve Schmidt testvér és Schmidt testvérnő? Hadd lássam mégis a kezeteket. Senki? Igen, létezik-e ez? Hogyan létezzen ez? Mindannyiunkkal ilyen könnyen ment? Tényleg őszinték és szolidárisak voltatok, vagy mondjátok meg utána, ha valahol mégis szorított a cipő? Látjátok, Isten szelleme nem hibázik. Ő tudja, hogyan kell a dolgokat elvégezni, de ha észreveszitek, amikor most én beszélek erről, csak Schmidt testvért említem meg, észrevettétek ezt? Igen, van néhány dolog, amit talán feltűnést keltene, ha elgondolkoznátok rajta, és tudom, hogy az Úr miért tett egy dolgot, és tudom, hogy én miért teszem a másikat. Isten irányítja a dolgokat, még ha nem is mindig beszélünk róla itt ezen a helyen. Én mondom nektek, hogy az Úr átvette a felelősséget értünk, és ő őrködik rajtunk. Vigyázz arra, hogy mit mondunk és mit teszünk úgy, hogy mindannyiunknak jól kellene éreznünk magunkat. Isten az Úr csodálatos, dicsőséges, mindent jóra fordít az ő népe között, az ő nevének dicsőségére. Volt még egy másik bibliai részletem az apostolok cselekedeteiből, amelyben az lett mondva, és amelyből kiderül, hogy a testvéreket még a gyülekezet is megválasztotta. Tehát az élő Isten gyülekezetében különböző lehetőségek vannak. Egy dolog fontos, hogy az Úr mindenben elérje az ő fennhatóságát, és hogy az ő akarata teljesüljön, és mindenki megtalálja maga helyét. Én az apostolok cselekedetei 15-ben olvastam, és itt az van írva, a szöveg összefüggést is elolvashatjátok előtte később, de itt a 25. verstől az van írva, tehát egy összejövetelen egyhangú döntést hoztunk, hogy férfiakat választunk, és elküldjük őket hozzátok, ami szeretett Barnabásunkkal és Pállal együtt. Ha csak egyedül ezt a verset olvassuk itt, akkor persze az egészet a szöveg összefüggésben kell látnunk. Olyan férfiak voltak, Isten olyan emberei, akik már aktívan tevékenykedtek a gyülekezetben, és így tovább, később még profétáknak is lettek nevezve valahogy, később ebben a szöveg összefüggésben. De itt azt írja, hogy meghoztuk a döntést közösen, hogy két embert küldjünk Barnabással és Pállal együtt. Nem úgy történt, hogy a Szent Szellem ezt a kettőt még kiegészítően elkülönítette volna, hanem a gyülekezet maga, vagy azok a testvérek, akik ott voltak, úgy döntöttek, hogy ennek a két testvérnek még velük kellene mennie, és el kellene kísérjék ezt az első kettőt. Amikor később olvassuk, még vita is támadt azon testvérek között, akiket maga az Úr jelölt ki személy szerint a szolgálatra. És nagyon örültem, hogy megvan írva, hogy egy heves vita tört ki. Azt gondoltam magamban, hogy pontosan így képzelem el ezt a Pált magamnak. Amikor prédikál, akkor erőteljesen prédikál, és amikor vitatkozik, akkor hevesen vitatkozik. Megvan itt írva, ahogy azt gondoljátok, hogy csak úgy fejből olvasom. A 15. fejezetben van megírva a 37. versben. Barnabás pedig magával akarta vinni Jánost is, akinek vezeték neve Márk volt. Pál azonban nem tartotta helyesnek, hogy egy olyan embert vigyen magával, aki Pamféliában elszakadt tőlük, és nem kísért el őket a munkaszolgálatra. Ez heves vitához vezetett, és a két férfi között, aminek következtében elváltak útjait. Ugye milyen szép, hogy ez is meg van írva a Bibliában. Persze, hogy szép. És nehogy azt higgyétek, hogy ez csorbítja egy apostol szolgálatát. Egyáltalán nem. Ez csak azt mutatja, hogy egy rátermett ember volt, egy igazi férfi, aki kiállt a meggyőződése mellett, és megvédte azt. Barnabás nem tudta megérteni, hogy Pálnak egy egész dolog volt a tétje, hogy egy testvér nem utazik velünk, amikor neki megfelel, és nem utazik velünk, amikor neki nem felel meg. Azt mondja, hogy ez az ember alkalmatlan. Ezt nem tudjuk használni. Akkor nem akart velünk jönni, és most, amikor jó esélye és kilátása van arra, hogy velünk utazzon, ölbe teszi a kezét, és azt mondja, hogy nem, én szóba sem jöhetek. Ha akarod, vedd magadhoz, én nem tudom hasznát venni. De előbb heves vita alakult ki kettőjük között. Pál apostol olyan ember volt, aki nem tudott elviselni semmilyen felemás dolgot. Inkább belebonyolódott egy heves vitába, mint hogy egy rossz kompromisszumot kössön. Ez nem volt az ő mintájára szabva. És ebben nagyon jól összeillünk Pállal. Nem tudunk versenyezni vele, de egy egész dolog tetszik Istennek. Csak úgy egy akkor belemenni valamiben, amikor éppen úgy tetszik, nincs értelme. Ha a férfi nem volna annyira derekas, hogy velünk tartson, mert nem tetszett neki, aztán egyszer csak azt mondja, hogy ho-ho, meggondoltam magam, újra itt vagyok, most már szeretnék veletek utazni. Lehet, hogy egyedül nem sokat ért el, aztán visszatért, és úgy gondolta, hogy most már megint az apostolokkal utazom, és a nyomukban leszek, és én is beleszólok, és meritek én is a bőségből, ami az úton adódik. És Pál átlátott ezet. Barnabás nem. Pedig mindkettőjük meg lett nevezve Isten szelleme által, hogy az Úr munkát végezzék, igaz-e vagy sem? Tehát az a tény, testvérek és testvérnők, hogy még mindig itt vagyunk ezen a földön, és történhetnek olyan dolgok, amelyekkel kapcsolatban nem vagyunk egy véleményen. Eddig még nem hallottam arról, hogy egy véleménykülönbség miatt vita tört volna ki közöttünk, vagy mégis kitört. Én még nem hallottam, vagy láttam közöttünk. Azt talán lehetséges, hogy erről-arról nézeteltérés van, de itt nincsenek apostolaink. Így végső soron hiányozna a végső következtetés, vagy ítélet, hogy kimondjuk a jogszabályt. Mi hisszük, hogy a mi Istenünk mindennel eléri az ő fennhatóságát. És ha engem kérdeztek, ezt is úgy intézte Isten, hogy Isteneme két embere, megint csak párban az egyik ezzel, a másik azzal, meglátogathassa a területeket és a hívőket itt és ott, hogy mindannyian épüljenek az Úrban. Ezt nem tekintették rossznak vagy betegesnek, hanem ahogy Pál és Péter is tette előzőleg, kinyújtották egymásnak a kezüket, és azt mondták, te a zsidókért, én pedig a pogányokért. És így hirdetve lett az evangélium mindenütt, és Isten áldása azokkal volt, akik megtartották az ő szavát, ahhoz igazodtak. Tudjátok, annak az embernek, aki szabad a szívében, kifejezésre kell juttatnia azt, ami foglalkoztatja. És ha ez egy heves beszélgetésen keresztül történik, akkor már is segített is rajtunk. Ezeknek az embereknek segítve lett a helyzetükön, megoldódott a helyzetük, mindegyikük magával vette egyet a maga útján, és mindannyian áldásban részesültek Istentől. Így kell látnunk a dolgokat, és nem szabad megállnunk fél úton. Ezt csak azért akartam felolvasni, hogy megmutassam, hogy lehetséges, hogy a gyülekezet azt mondja, hogy ez vagy az a testvér alkalmas lenne erre vagy amarra a munkára, de Isten szelleme is szólhat, és mondhatja, hogy különítsétek el nekem arra a munkára, amerre én elhívtam őket. Tehát megvannak ezek a lehetőségek. Amit csak mondani akartam, és különösen az elmúlt hét végén, ez nem csak minket érint itt, ez valójában Isten munkáját érinti szerte a Földön, és nem mehetünk bele a részletekbe. De mindenhol vannak emberek, akik azt hiszik, hogy tudják, mit csinálnak, és meg vannak győződve arra, hogy helyesen cselekszenek. De eljön az óra, amikor mindenki, akinek valamilyen módon, valamilyen feladata van Isten országában, és ebben az esetben, ha van isteni megbízás, akkor az isteni utasítások a megfelelő időben fognak érkezni, hogy ami történni fog, vagy aminek történnie kell, az a Szent Szellem által és annak vezetése alatt történjen. Ez nem azt jelenti, hogy minden egyes ember kinyilatkoztatást vagy útmutatást kapna, hanem azt, hogy az Úr jelzi a követendő útat és a tennivalókat. Hiszen azt olvastuk, hogy az Úr Jézus mindenkinek és mindenhol elmondta, hogy mit kell tenni az elején, és ugyanennek kell történnie a végén is. A közidőben mindannyian megtesszük, amit tudunk az Úrért. Ha most egy kicsit visszatekintünk, és ma már magunk között vagyunk, akkor látjuk és hallottuk újra és újra, hogy Branham testvér hogyan hangsúlyozta különösen a három fejlődési szakaszt, és beszélt a reformáció idejéről, beszélt a Wesley korszakáról, a megszentelődésről, majd most a pünkösdi korszakról, a századforduló óta. És láttuk, hogy minden egyes alkalommal az emberek megálltak, és a megállással együtt szellemileg megkeményedtek, és nem kaptak többé részesedést Isten további munkájában. Ha tehát megnézzük Branham testvér szolgálatát, akkor abban is három szakasz volt, ha akarjuk, vagy ha szabad így mondani. Először is az evangelizációs jellegű szolgálat, és minden, ami lélegzett, eljött az összejövetelekre, és mindannyian örültek Isten munkájának. Az újságok oldalakat írtak arról, hogy Isten mit tett, és ezen az ember, egyszerű emberen keresztül hogyan munkálkodik. És éppen most jön, éppen a fordításokat illetően jutott eszembe az a gondolat, hogy mindannyian, akik a fordításokon dolgoztok, ügyeljetek arra, hogy ne valamilyen akadémikus szókincset illesszetek a fordításokba, hanem legyen nyelvtanilag ugyan helyes, de ne a felsőbbrendűek nyelvén, hanem a középosztálybeliek nyelvén fogalmazzatok és adjátok tovább a mondottakat. Kérem, hogy erre figyeljetek, és tudjátok, hogy miért mondom ezt? Ha veszitek magatoknak a fáradtságot, hogy elolvassátok a proféciákat, észrevettétek-e, hogy azok mindig a legegyszerűbb német nyelven vannak, amit beszélni tudunk, és tudjátok, ez az Isten útja. Ettől nem szabad eltérnünk. Minden további nélkül pontosnak kell lennie, de nem a nagy képűségnek, hanem olyan kell legyen, hogy minden ember, aki majd elolvassa, hallgatja, meg tudja érteni. Tehát kérem, ne legyenek akadémikus célok a fordításban, hanem csak az a nyelvhasználat, amelyet minden férfi és nő és minden ember világosan megért országszerte. Ti tudjátok, hogy mire gondolok, mert ebben van ugyanis Isten szelleme, és hányszor hallottuk már, az Úr kinyilatkoztatja magát egyszerűségben, egyértelműségben. Rendben kell legyen minden további nélkül, nyelvtanilag, amit írunk, mondunk, és ha valaki azt mondja nekünk, hogy a jelhasználataink nem egészen helyesek, az nem igazán számít. Én például egyáltalán nem sajátítottam el. Nem tudom, hogy sokan közületek elsajátították-e. Minden esetre, amit előterjesztünk, annak szellem és élet legyen a célja, és nem azért terjesztjük elő a dolgokat, hogy az emberek megítélését kérjük, csak azt szeretnénk, hogy egyszerűen is tisztán olvasva legyen, és hogy mindenki áldásban részesüljön. Viszont szívesen a fejünkbe is veszünk valamit. Most pedig vissza az ígéhez. Milyen gondolat gondolattal foglalkoztunk. Az a gondolat volt, ami Branham testvér szolgálatáról és az ő szolgálatának fejleményéről szólt. Amikor evangélizál, sokan részt vettek az összejövetelein. Branham testvér azt mondja egy kazettán, hogy jó 10 millió emberrel vagyok kapcsolatban szerte a világon. Nem csak százezrek voltak, hanem milliók voltak azok, akik hallottak, érintve lettek, meghatódtak, áldásban részesültek, és magával ragadt őket. Ez a hatalmas szolgálat. Aztán eljött a tanítás ideje. És amikor ez eljött, sokan megálltak, és azt mondták magukban, eddig ugyanis követni tudtuk őt, de ezután már nem. És már is megálltak azon a ponton, ahol akkor megálltak, ott állnak még ma is, és körbe-körbe forognak a tengelyük körül. Csak kevesen voltak azok, akik megnyitották a szívüket a tanításra és a tantételek bibliai besorolására és minden másra, ami ezzel együtt jár, és hogy megkeresztelkedjenek, hiszen tudjátok, mire célzok ennél fogva, mint azok, akik kezdetben jelen voltak az evangelizációs szolgálatain. De aztán ebben a második szakaszban, vagy fejlődési folyamatban, ha nevezhetjük így, ismét volt egy idő, és akkor volt egy újabb előrelépés, folytatás, és ez volt mindazoknak a dolgoknak a prófétai kinyilatkoztatása, amelyek el voltak rejtve, és aztán nyilvánosságra kerültek. Ma sok gyülekezet van. Nem csak Amerikában, hanem más országokban is megkeresztelkednek az emberek Jézus Krisztus nevére, hisznek az Istenségben is, ahogyan az helyes. Hallottak, láttak és elfogadtak néhány dolgot, de nem hiszik Isten igének a többi részét, ami úgy szintén ehhez tartozik. Egyszerűen megint csak megálltak, és azt mondják, a többiek tévednek, nekünk van igazunk, és megint kerítést emeltek fel. Most hallottak köré, és megálltak. Aztán voltak megint azok, akik az 1965-ös év végéig lépést tartottak ezzel, az Isten adta szolgálattal, de most jön a lényeg. És vegyétek ezt úgy, ahogy akarjátok. Én nem vagyok próféta, ezt amúgy is tudjátok. De ugyanúgy, mint akkor. A megigazulás, a megszentelődés, a szellemkeresztség, és akkor Branham testvér azt mondja, hogy most már túl vagyunk ezen a korszakon, és a mennyasszony korszak fázisába érkezünk, vagy érkeztünk. Azt is láthattuk, hogy még azok esetében is, akik a Branham testvér szolgálatával lépést tartottak a második fejlődési szakaszig, nem használt semmit számukra, ha nem mentek tovább a harmadikra. És amikor ma este elmondom nektek azt, és remélem, hogy Istennek nem kell elítélnie engem emiatt, mert nem a rosszat akartam, hanem a jót. Vannak emberek, akik lépést tartottak ugyanezzel a szolgálattal egészen a fejlődés eme harmadik szakaszáig, az evangelizációs, a tanítói és a prófétai részen keresztül, amit Isten adott, és mondjam el nektek azt, hogy mégis megálltak azután, és a tengelyük körül forgolódnak, mintha Isten azóta elaludt volna, és nem lenne többé semmi tennivalója, beszéde és munkája. Most pedig még jön egy másik dolog, ami egyáltalán nem tetszik egyikünknek sem, legkevésbé nekem. Azok, akik mindig megálltak, célba vették a többieket, akik tovább mentek, és tüzelnek rájuk. Lőnek rájuk. Tudjátok, mire vagyok utalása? A katolikus egyház elítélte a lutheránusokat, és írtózatos dolog, amit történt velük. Sokan mártírhalált haltak. A haragjukat azokon töltötték ki, akik nem maradtak velük, hanem elhagyták őket. A luteránusok azután ugyanezt tették a maguk részéről azokkal, akik elhagyták az ő közösségüket. Nem ismerték el azokat, akik tovább mentek a fejlődés útján, és így ment ez tovább, és tovább, és tovább. Amikor azt mondom nektek, hogy megtörténhet ugyanez a dolog velünk is, hogy azok az emberek, akik az Isten által küldött próféta áldott szolgálata alatt voltak a mi nemzedékünkben és korszakunkban, akik annyi áldásban részesültek az evangelizációs ígehirdetésből, és amit Isten tett benne, a tanítói szolgálat, és amit Isten tett általa, a prófétai szolgálat, és amit Isten tett általa, hogy most fennáll a veszély, hogy kategórikusan elutasítják azt, amit Isten továbbra is tesz, és ezt említettem itt a vasárnap is. Vannak emberek, akik egyszerűen azt mondják, hogy Isten munkája befejeződött, és bárki, aki még mindig azt állítja, hogy tesz valamit, vagy hogy Isten tesz valamit, az egy bálám, és így a címek, amelyeket már én magam is kaptam, az elmúlt néhány évben semmi értelmet nem adnak. A bálám kifejezés egy alatomos állítás, amit kaptam, és minden más a kettő között van, az ördög és valami más között. Miért? És én nem haragszom senkire. Meg tudnám ölelni mindannyiukat, és azt mondanám nekik, testvérek, jertek, még mindig van kenőcs, kenjétek meg a szemeteket, hogy lássatok, mi haszna van ezt a korabeli körlevélben is kifejtett. Mi haszna van annak, hogy egy próféta székében ülni, ha a próféta Istene nincs ott, hogy a szívünkben kinyilatkoztassa a prófétának adott ígét? Én hálás vagyok Istennek azért, és ezt érzem, ahogy itt elől állok, hogy ugyanazok a gondolatmenetek, amelyek az ígéből kibontakoznak, és a szellem által feltárulnak mindenkinek, aki itt hallja, a Szent Szellem által feltárulnak, és átlényegülnek. Igaz-e vagy sem? Egy prédikáció után mindannyian ugyanazt tudják. Ugyanaz a megvilágosodásuk, mindannyian Istentől tanultak, mindannyian előbb kerültek, senki sem maradt le. Ők mindannyian ugyanazt a kinyilatkoztatást hallják, értik, kapják az ígéből. És ez a legjobb jele annak, hogy a Szent Szellem elvezet minket minden igazságra. Amint tudjátok, mi magunk nem ismertük a tovább vezető útat, és még most sem ismerjük, hogy megy tovább. De kicsoda is az ember, hogy Isten megkönyörüljön rajta. Kik vagyunk mi, hogy Isten megkönyörült rajtunk, és lépésről lépésre tovább vezetett bennünket. Lehetőség van az idézetek megismétlésére, és lehetőség van Isten egész tanács határozatának a hirdetésére, hogy ne váljunk fanatikusokká, hanem Isten gyermekévé, akik visszatérnek az első szeretethez, és megteszik az első cselekedeteket. Olyan emberek legyünk, akikkel Isten eléri az ő fennhatóságát, célját. Tudjátok, nekünk olyan embereknek kell lennünk, akik a hitetlenekkel is tudnak beszélgetni anélkül, hogy rokra mélypontra kerülnénk, és valahogy azt gondolnánk, hogy ezt most kell látnunk. Úgy van, hogy néha tényleg bele kell tudni képzelnünk magunkat a hitetlenek helyzetében, mielőtt egyáltalán tudnánk nekik szolgálni. Ez persze nagyon nehéz, de hadd emlékezzünk meg mindig arról, hogy ez csak kegyelem. Amit most az Úr előtt találtunk, hogy ő segített minket rajtunk, és eddig is, és ezután is segíteni fog. Ott látjuk a három fejlődési szakaszt, újra látjuk őket, és most azzal lettünk szembesítve, hogy látni fogjuk mindennek a végét, az előkészületet, a mennyasszony beteljesedését, és a zárókövet, és mindent, ami ezzel jár. Ezt majd meglátjuk, teljes szívemből hiszem. Én mondom nektek, szinte hallani lehet az Úr lépteit, amint fel alá jár itt. Ilyen csodálatos az ő jelenléte, és ilyen egyszerűséggel nyilatkozik meg. Bár csak mi, mint emberek, fel tudnánk fogni, hogy az Úr jelen van, nem csak szavakban, hanem tettekben és igazságosságban. És mi nem csinálunk belőle nagy felhajtást. Kimondhatatlan és csodálatra méltó örömmel örvendezünk, és újra látjuk, hogyan száll alá Szent Szellem kenete, és hogyan szól hozzánk az Úr, hogyan mutatja meg nekünk az útat, hogyan bátorít bennünket. Pontosan azt tudatja velünk kegyelemből, amire szükségünk van. Hálásak vagyunk mindenért, ami a múltban történt. De hálásak vagyunk Istennek, hogy nem álltunk meg az elsőnél, a másodiknál, a harmadiknál, hanem tovább mentünk, mehettünk, ahogyan ő vezet, úgy akarlak én is követni. Ez mindannyiunk kívánsága és imádsága, és ő addig fog vezetni minket, amíg a hitből a látás világába el nem érkezünk. Nem állunk meg azoknál, akik hagyják magukat megállítani. Ha feltartóztatnak, akkor elszaladok. Ha elfáradok, az íge hív. Előrelépve, áthatolva, egészen a nemes ékszerig. Nem a dolgokról való beszélgetés, hanem a Szellem általi kinyilatkoztatás az, amire ebben az időben szükségünk van. Sok ember van, akivel beszélgetni és vitatkozni lehetne az idézetekről, de csak kevés ember van, akivel a Szent Szellem vezetéséről és irányításáról lehetne beszélgetni, ami most annyira szükséges, szükségesebb, mint valaha. Mert úgy van, hogy amíg Isten prófétája itt volt, addig mindannyiunknak volt egyfajta biztonsága és biztonság érzete, bízva abban, hogy a dolgok majd csak jól mennek. Ma már nincs semmiféle támaszunk. Ma Jézus Krisztus, ami Urunk, a mindenünk. Egy és mindenünk, és mindig és állandóan tőle kérjük a Szent Szellem vezetését. És látjuk, hogy mindent úgy végez, hogy jó kimenetele legyen az ő nevének dicséret és tiszteletére. Senkinek sem szabad elmondanunk, hogy mit tett Isten Szelleme. Higgyétek el nekem, hogy mások ne vétkezzenek a Szellem ellen, sokszor kénytelen vagyok egy szót sem szólni róla. Mert az emberek félnek. Mert a szemembe mondják, Frank testvér, ha jön egy profécia, még ha valóra is válik, nem hiszem el. Mert senki másnak nincs, csak a profétának az így szól az Úr. És akkor ott ül az ember, és nem tudja, mit évő legyen. Vajon a Bibliában csak egy prófétának volt meg az így szól az Úr, sőt, még Fülöp négy leánya is prófétált a nagy prófétának és apostolnak Pálnak, amikor Jeruzsálembe tartott. Ki akarja megmondani vagy előírni Istennek, hogy mit hogy tegyen? Isten az Úr áldjon meg mindnyájunkat, és segítsen mindannyiunkon, hogy legyen mindenben meg a helyes megértésünk, és örüljünk annak, hogy az ő Szelleme közöttünk van, hogy a kenet erősen rajtunk nyugszik, és hogy eléri az ő fennhatóságát mindannyiunkban és mindannyiunk által, magasztalva legyen az ő neve. Amen. Hadd álljunk fel és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, ma teljes szívünkből köszönjük a te drága és szent ígédet. Te nem szüntél meg munkálkodni, hűséges mesterünk, fájdalmat okoz nekünk, amikor visszatekintünk és látjuk, hogy hány evangélista megállt az evangélizációs szolgálatban, és nem ment tovább az évek során. Látjuk, hogy a tanítókból is mennyien megálltak, amikor eljött a tanítás, Istenem, és nem mentek tovább. Aztán látjuk azokat, Uram, akik megálltak a te ígéd prófétai kinyilatkoztatásánál fogva a betű szerint ugyan, anélkül, hogy most engedték volna, hogy Isten Szelleme tovább vezesse őket. Szeretett Mesterünk, minél tovább, annál inkább felismerjük, hogy csak egy kis számú nyáj lesz az, amelyik beléphet a te dicsőségedbe, beléphet a te dicsőségedbe. Hadd legyünk mi is azok között, Uram, mindannyian, akik halljuk a te szavadat, akik hiszünk, akik a te szellemettől akarjuk vezettetve hagyni magunkat, Uram. Védj minket újból, és áldj meg minket, Urunk. Kérünk, hogy soha ne hagyj minket megállni, különben sóoszloppá válunk. Viszont szeretnénk a tűzoszlop alatt állni, nem a sóoszlopot, hanem a tűzoszlopot akarjuk. Ez a tűzoszlop újra és újra felemelkedett, és előre ment. Halleluja! A te csodálatos és szent nevednek. És te is leereszkedj hozzánk a te dicsőségeddel, a te fényeddel, a te gondolataiddal, a te szavaiddal, a te áldásaiddal. Magasztalunk téged, és imádunk téged. Halleluja a te dicsőséges nevednek. Amen.